Pénzfolyam. Vállalati pénzügyek és tranzakciók. A mikrofonnál Németi László.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A mai vendégem Antal György, a Réti Antal ügyvédi irodának a partnere, aki már körülbelül 25 éve van az ügyvédi pályán. Jó magam 18 évvel ezelőtt találkoztam vele szintén tranzakciós ügyekben. A mai témánk, hogy egy cég eladás, vásárlásban az ember vegyen vagy eladjon részvényt, vagy üzletrészt, vagy eszközt. Antal úr, kérem mondjon néhány szót arról, hogy mikor alkalmazható az eszköz vásárlás, eladás, mikor a részvény vagy üzletrész. És ezentúl csak a részvény szót fogom használni, amiben beleértetődik az eszköz is.
Jó napot kívánok! Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek ezen a beszélgetésen. Valóban most már több mint 25 éve vagyok a pályán. Pályafutásom nagy részét ilyen tranzakciós ügyekkel, külföldi M&D ügyekkel, tehát vállalatfelvásárlásokkal és fúziókkal töltöttem, ezen kívül közlekedés ügyel, energetikával foglalkozom, és hát Németi urat valóban közel 20 éve ismerem, és tényleg egy tranzakcióból. Az elsődleges szempont természetesen abban a kérdésben, hogy akkor most részvényt vagy eszközöket vegyünk-e, elsősorban az, hogy az eladó leginkább mit szeretne eladni. Ezen túlmenően szerkezetét tekintve a részvény, és beleértve ebbe persze az üzletrészt is, tehát a részvényvásárlás valamennyivel egyszerűbb, hiszen akkor a vállalati részesedést kell megvenni a vállalatnak a tulajdonosait, a ideális esetben az összes tulajdonostól egyszerre. A kisebbségi tulajdonosoknak a bentmaradás az mindig okoz mindenféle utólagos problémát, menedzsment nehézséget.
Hagy legyek egy kicsit provokatív, amennyiben adósemleges a részvény vagy eszközvásárlás. Egy vevőnek gondolom majdnem mindig jobb egy eszközvásárlás, mert az általában kevesebb rizikóval jár, kevesebb átvilágítással, kevesebb potenciális kínlevőség. Most nézzük először talán vevői szemszögből, hogy vannak-e esetek ahol jobb a részvényvásárlás egy vevőnek?
Leglényegesebb különbség ebben a kérdésben, hogyha vállalati részesedést veszek, akkor a vállalatnak minden eszköze, adóssága, ismert és ismeretlen problémája az a vevő tálcájára érkezik meg a vétel zárását követően. Még egy eszközvásárlásnál nagyjából tudom azt, hogy mi az, amit veszek, legfőbb lehetnek valami hír.
Pontosan definiálva van, hogy milyen eszközöket vásárol.
Miután a magyar jog nem ismeri azt, hogy üzletet egészében meg lehet venni, tehát nincs olyan, hogy akkor azt mondja, hogy a régi magyar jogban volt ilyen, tehát egész üzletnek a megvétele, tehát egy eszközvásárlásnál még akkor is, hogyha angolul szóval egy going concern-t veszek, tehát egy egész vállalkozásnak egy egész üzleti divízióját, egy tanácsadó cégnek egy meghatározott konzulting üzletágát mondjuk, akkor az ahhoz tartozó valamennyi eszközt meg kell vennem, természetesen a valamennyi szerződést, és hát az eszközökkel együtt nyilvánvalóan vannak olyan kötelezettségek, amiket azzal együtt meg kell vennem, de mindig csak azt veszem meg, amit én tételesen felsorolok a szerződésben valahol, és semmi más nem. Tehát ebből a szempontból a rizikóm kisebb.
De ez a vevőnek első blikre jobb, nem?
Annyiban jobb, hogy kisebb eséllyel szerez olyan kötelezettséget, olyan mondjuk például egy környezetvédelmi kötelezettséget, amit esetleg nem tud, amit anélkül is megszerez, hogyha vállalatot vesz, hogyha az esetleg ismerte volna. Itt az van, hogy van valami talajszennyezés, ami az ingatlan együtt jön, és hogyha nem figyelnek oda, akkor azt nem tárják fel a vétel előtt, de olyan rejtett adórizikókat, meg egyéb ilyen szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséből eredő rizikókat, amiket nem tárnak fel, nem írnak le világosan a szerződést, ugye ezt nem veszi meg, hogyha eszközöket vesz.
És az eladónak?
Hát az eladónak ugye nagy mértékben ugye azon múlik, hogy az eladó az ugye a vállalatot akarja eladni, vagy az eladó az eszközöket akarja eladni. Ugye általában ugye mostani magyar jog szerint ugye eszközvételnél ugye van részben ugye ingatlan átruházási illeték, illetve ugye ez egy áfa, legalábbis áfa finanszírozás igénylő tranzakció az eszközvétel. Ugye befizetem az áfát, visszaigénylem, tehát ez végül is nulladós a dolog a végén, de hát ugye van egy finanszírozási periódus, amire meg kell finanszírozni az áfa összeget, ilyen a részvényvásárlásnál nincs. A részvényvásárlásnak viszont ugye az a hátránya, hogy akkor viszont mindent viszek.
Most én nagyon sok ilyen tranzakciónál azt észleltem, hogy abban a pillanatban, amikor egy eladó és egy vevő elkezd arról beszélni, hogy eszközvásárlás, a vevő rögtön azt gondolja, hogy hoppá, akkor ezt jóval olcsóbban meg lehet szerezni, ha csak eszközt vásárolunk.
Én nekem az a tapasztalatom, hogy lényegében nem olcsóbb. Szóval biztos, hogy van egy ilyen percepció, de én nekem az a benyomásom, hogyha egy egész üzletet megveszek, akkor voltak éppen árazás szempontjából nagyjából mindegy, hogy a részvényeket veszek, vagy üzletrészek.
Gondolom az
vagy eszközöket veszek.
Az is beleszámít, hogy az ember egy olyan üzletet vásárol eszközvásárláson keresztül, ami egy működő vállalkozás.
Igen.
Tehát egy ilyen going concern, vagy egy ilyen halott üzlet, amit az ember úgy kimazsoláz, ott nyilván egy ilyen sokkal nyomottabb érték keletkezik, mint amikor egy működő vállalkozást vásárol az ember.
Ugye egy működő vállalkozásnál nem csak az eszközöket veszem meg abban az értelemben, hogy fizikai eszközöket, hanem mégis az üzleti perspektívát is megveszem. Megveszem az vállalkozásnak a jövőjét, a reputációját, mindent együtt. Uh-huh. Most így nagyon sokszor előfordul, hogy eszközvásárlásra egy fizetésképtelenségi szituációban kerül sor, amikor nem is a vállalat, illetve a vállalat tulajdonosai az eladók, hanem a felszámoló, az adminisztrátor, a vagyonkezelő, amikor természetesen ugye az, amit Németh úr mondott, a mazsolázás történik. Uh-huh. És akkor nyilván egyszerűen a fizetésképtelenségi helyzet következtében egy lényegesen nyomottabb áron, egy nagyon gyenge áron lehet ezt a dolgot megvenni, de hát hogyha egyszerűen az a gazdasági helyzet az eladónak, hogy muszáj, akkor bizony ezen az áron is el kell adni. Azt is nagyon fontos tudni, hogy egy vállalkozásnak az eszközei akkor is a hitelező kielégítésére szolgálnak, ha történetesen egy adott eszközön nincs is valamiféle biztosíték. Jelzálog ugye az ingatlannál, vagy a vállalkozás vagyonánál, ugye vállalati vagyon terhelő jelzálog. Na most ilyenkor ugye a finanszírozóknak a hozzájárulása kell, hiszen hogyha a biztosíték alapot elvonom, akkor ez legalábbis ugye polgári jogilag is problémás, de hát ugye nagyon sokszor bűncselekmény.
És amikor az ember eszközt vásárol, amennyiben ügyfeleket vesz át, akkor az ügyfeleknek a jóváhagyása is kell hozzá.
Tehát ez... ugye a magyar jog ugye nem ismeri a szerződés egészének az átruházását, a szerződéses pozícióknak az adásvételét, tehát ugye úgy néz ki a dolog magyar jog szerint, hogy a szerződéses pozíciót engedményezni kell, tehát a tartozást át kell vállalni, amelyik ugye a tartozás átvállalásnál ugye mindig feltételezi a másik szerződőfélnek a hozzájárulását, amit bizony egy nagyon sok ezer szerződést tartalmazó szerződéses portfóliónál közelesen lehetetlen, legalábbis nagyon nehéz megcsinálni. Tehát ez egy olyan szituációban mindenképpen a részesedés vásárlás mellett szó.
Pénzfolyam. Vállalati pénzügyek és tranzakciók.
Jó néhány évvel ezelőtt egy olyan telekom tranzakcióba vettem részt Magyarországon, ahol az eladónak kellett egy csődöt jelenteni a cégben ahhoz, hogy külföldön leírhasson egy elég nagy adóveszteséget, uh-huh. ami összehalmozott uh-huh. abban a cégben. Több mint uh-huh. 100 millió dollár adóveszteségről van szó. És érdekes módon úgy tudtuk ezt megoldani, hogy ketté választottuk a céget, egy úgynevezett pillangó tranzakció, ahol az egyik részét csődbe vittük, és ebben le lehetett több mint 100 millió dollár adóveszteséget vonni. A vevő
a jó céget.
A csődbe vitt cégnek az eszközeit uh-huh. vásárolta ki, és a másik cégben meg egy üzletrészt, tehát megvásárolta az egésznek az uh-huh. üzletrészét, és akkor fuzionálta újból a kettőt, és ebből sok-sok igen. millió dolláros spórolás volt az ügyfelünknek is, mert végigment ezen a igen. tortúrán. Tehát az ilyen eszközvásárlásoknál nagyon gyakran...
Ez az ügyvédek álma egy ilyen transz.
Abszolút, tehát itt nagyon vaskos ügyvédi igen. díjak voltak. De esetleg érdemes lenne arról mondani egy kicsit, hogy egyáltalán az ilyen eszközvásárlásoknál hogy néz ki az adónak a helyzete, tehát hogy hogyan adózik másképpen egy eszközvásárlás, mint egy részvényvásárlás.
Ugye eszközvásárlásnál ugye beszéltünk róla, tehát most megint magyar jogról beszélek csak, tehát ugye az ingatlanadásvételt és bizonyos ingóeszközöket ugye terhe vagyonátruházás illeték, egyébként meg ugye áfa köteles maga ez az adásvételi ügylet, amit ugye vissza lehet igényelni. Az eszközvásárlásnak előnye, hogy az adóterheket nem viszi magával, tehát a hátrahagyott vállalkozásnál ugye az adóterhek ott maradnak az adófizetőn, tehát a múltbeli adóterhek ott maradnak. Viszont ugye nagyon fontos, tehát hogy amikor ugye eszközöket vesznek, akkor közelesen azért védhető piaci értéken kell ezeket az eszközöket megvenni, hiszen akkor a hitelezők különben a tranzakciót ugye megtámadhatják, és hát ugye büntetőjogi konzekvenciens lehetnek, és ez vonatkozik voltaképpen az adóhatóságra is. Tehát az adóhatóság orra elől eszközöket elvinni ugye nagyon nem szabad. Tehát ugyanúgy, amikor egy eszközvásárlásra készítem fel az eladót, akkor nagyon világosan kell látni az adó kötelezettségeket, és ezeket kezelni kell a tranzakció zárása előtt. Tehát az adótartozásokat ki kell fizetni, stb. Akár mondjuk a vételárból, persze.
És akkor vannak illetékek is
tehát,
az ingatlanon?
Tehát van ugye illeték az ingatlanon, amely ugye nem merül fel egy részvényadásvételnél, hiszen ugye a tulajdonos személye nem változik, a tulajdonos tulajdonosa változik.
Beszéljünk egy kicsit a finanszírozásról. Hogy néz ki másképpen egy finanszírozás, amikor egy vevő eszközt vásárol, mint részvényt?
Általában a felvásárlási tranzakció finanszírozásának kisebb rész az, ami a vevőnek a saját tőkéje, tehát ugye saját pénze. Általában valamilyen hitelforrásból finanszírozzák meg ezeket a vételeket, felét, kétharmadát, vagy akár még többet is. Ez azt jelenti, hogy a finanszírozó bank az valamiféle biztosítékot akar szerezni a nyújtott hitelnek a visszafizetésére. Ezek általában minden esetben a megszerzett vagyontárgyakon való biztosíték, hogy azért részvényadásvételnél ugye nagyon sokszor magát a megvett részvényeket is biztosítékul adják a tranzakció során, de igen sokszor egy korai fázisban vagy egy későbbi fázisban, már a tranzakció zárása után a megszerzett vállalkozásnak az eszközeit is biztosítékul adják a megszerzési finanszírozásnak a biztosítására, és valami hasonló dolog történik egy eszköz finanszírozásnak, ott is ugye közvetlenül zálogot alapítanak, jelzálogot alapítanak ezeken az eszközökön. Tehát ez mindenképpen ebből a szempontból eléggé hasonló.
Egy elég nagy különbség, amire még nem utalt, hogy amikor az ember egy részvénycsomagot vásárol, akkor tulajdonképpen az a hitelezés, ami a kivásárolt cég mögött áll, az átvállalható, tehát magyarán amennyiben a bankok jóvá hagyják a hitelnek az átvételét, az a hitel az maradhat helyben, és akkor csökkenti a vételárat, mivel már egy jó része hitelből van finanszírozva.
Igen, mindenképpen. Tehát amikor az ember vállalatot vesz, tehát egészet vesz, részvények megvásárlása, üzletrészek megvásárlása útján, akkor természetesen a vállalatnak az adósságait is viszi magával, amihez adott esetben persze természetesen be kell szerezni a hitelező bankoknak a hozzájárulását, és ebben a formában nyilvánvalóan a fizetett ellenértéknek része voltak éppen az is, amikor az adósságot átvállalják.
Ez általában úgy szokott jelentkezni egy tranzakcióban, hogy az adásvétel szerződésnek az aláírásakor vannak feltételek, amit teljesíteni kell a feleknek, és az egyik feltétel, ami az eladónak kell teljesíteni, hogy a bankja jóvá hagyja a hitelnek az átvételét a vevő oldaláról. Azelőtt nem nagyon hajlandó tárgyalni erről az eladó, mert nem akarja a bankját elriasztani, de ez egy nagyon trükkös része tud lenni az egész tranzakciónak, amennyiben a bank mondjuk javítani szeretne a feltételeken, főként egy ilyen nehéz finanszírozási piacon. Erről mit szól?
Ugye általában ugye az a helyzet, hogy egy tranzakció aláírása és a teljesítés, tehát a zárás között eltelik akár pár hónap versenyhatósági hozzájárulása, és nagyon sokszor bizony a harmadik felek hozzájárulása, illetve a bankoknak a hozzájárulása. Ez bizony az idegek játéka is sokszor, mert ugye a bankok szeretik az utolsó pillanatig ezeket a finanszírozási feltételeket függőben tartani, de valóban ahhoz, hogy egy ilyen tranzakciót eredményesen zárni kell, részben magának a céltársaság hitelező bankjainak is a hozzájárulása kell, ha másért nem. Ugye ott be van építve általában egy ilyen kontrollváltozási klauzulát, ami azt jelenti, hogy ha megváltozik az adásvételtárgyát képező vállalat feletti kontroll, az önmagában megszünteti a finanszírozási szerződéseket, ha csak a bank ugye nem járul hozzá. Most ez egy nagyon fontos eszköz a bankoknak a kezében. Természetesen ugye attól függ, hogy hitelszűke vagy hitelbőség van a pénzügyi piacon, tehát hogy a bankok ülnek-e magasabb lovon, vagy ugye a hitelfelvevő vállalatot. Tehát minél több hitelt kell kiszúrni, akkor természetesen ugye lazábban kezelik ezeket a dolgokat, de hát mindenképpen mindig minden bank ugye szereti a hitelezési feltételeket.
Mi az elmúlt évben láttunk néhány tranzakciót, ami pont ezen a ponton bukott meg, mert a bankok kvázi vagy ki szerettek volna szállni az ügyből teljesen, vagy ha már valami jóváhagyást adnak, akkor ők is kapjanak belőle valamit, tehát többet kértek a felektől, mint amennyit képesek voltak teljesíteni.
Nagyon világosan lehet látni az elmúlt két évben, hogy kifejezett hitelszűke van Magyarországon, ugye az OTP kivételében minden magyarországi nagybank valamelyik általában közép-európai, német, olasz vagy osztrák bankcsoportnak a magyarországi tagja, ugye kisebbségben vannak ugye amerikai meg francia bankok, és hát azt lehet látni, hogy bizony a magyarországi fiókokból, magyarországi lányvállalatokból megy haza a pénz, tehát kifejezetten koncentrálják a bankcsoport központjába a finanszírozási forrásokat, először is nyilván az anyaországot finanszírozzák, tehát mindenképpen látható, hogy látványos pénzszűke Magyarországon ebben a dolgokban.
Ez mondjuk akkor nem fog tranzakcióknak a finanszírozását segíteni, hogy
ez nem segíti. És egy pár évvel ezelőtt, amikor kifejezetten pénzbőség volt a világgazdaságban, akkor aránylag kevés önrészsel, tehát saját tőkével lehetett vállalkozást vásárolni. Ma 50% önrész alatt nem is nagyon állnak szóba a bankok egy felvételnél.
Lát bármi javulást ezen a téren?
Hát ugye ez nagyon mértékben összefügg ez a dolog azzal, hogy merre indul a világgazdaság. Az a fajta pénzbőség, amik mondjuk az elmúlt 10 évben volt, mondjuk 2008 előtti 10 évben volt, az valószínűleg soha nem fog helyreállni. De hát annak a pénznek a jelentőség, ez nem volt igazi pénz.
Tehát de mondjuk a krachnak volt egy mélypontja, azóta lát valami javulást?
Én azt gondolom, hogy azóta valamennyi javulás van. Magyarországra ez még nem feltétlenül ért el, de mondjuk Németország egyértelműen megindult egy felfelé emelkedő pályán, és hát Magyarország nevű vasúti kocsit azért mégis csak nagyon erősen a német mozdony húzza.
És a jelenlegi különadóval mit gondol, hogy ez mennyire fékezheti a bankoknak a étvágyát az újabb hitelezésekre?
Nyilvánvalóan a különadó is a pénzt viszel a bankoktól, most függetlenül attól, hogy ez gazdaság politikai, vagy társadalompolitikai indokelt, és ez nem az én dolgom ebben a kérdésben állásfoglalni. de az biztos, hogy ha bankomból kivesznek pénzt, akkor ugyan hitelezésre marad kevesebb pénz.
Pénzfolyam. Vállalati pénzügyek és tranzakciók.
Még egy nagyobb témakör van, amit nem érintettük, hogy mi a különböző tanácsadóknak a szerepe egy ilyen tranzakciónak a struktúrálásában. Tehát vannak az adótanácsadók, azt hiszem az ő szerepük az viszonylag tiszta. Hogyan látja a jogi és pénzügyi tanácsadók között a munka megosztás, mert nyilván van egy átfedés is a kettő között.
Egy ilyen vállalatfelvásárlási tranzakcióban most független attól, hogy részvényeket veszek, vagy egy egész vállalatot, vagy egy üzletágat képviselő eszközöket, kötelezettségeket, mi egymást. A legfontosabb tanácsadó, ugye ez a pénzügyi tanácsadó, illetve ugye a jogi tanácsadó, és ehhez képest ugye kiegészítő szerepet játszanak az adó tanácsadók is, esetleg ilyen műszaki tanácsadó függően az üzlettől. Ugye a jogi tanácsadónak a feladata ebben az összefüggésben elsősorban ugye magának a célvállalkozásnak az átvilágítása, annak a megismerése, az ott lehetséges összes kockázatoknak a feltárása, és hogyha egy olyan struktúra van, akkor akár az információs memorandumnak, a különböző marketing és tájékoztató anyagoknak a megszerkesztés és jogi szempontból való átnézése. Következő nagyon fontos pont ez ugye magának az ügyletnek a struktúrálása, tehát elsősorban tanácsadás pont abban a kérdésben, amiről most egy pár perce már beszélgetünk, tehát hogy üzletrész,
azért ne becsüljük alá a joggászoknak a fontosságát is. Én például néhány olyan tranzakcióban
vettem most a joggászokról beszéltem.
Néhány olyan tranzakcióban vettem részt, ahol a joggászok igazából nem tudták rendesen felmérni, hogy milyen potenciális problémák rejlenek a cégben, ami kivásárlásra vár, és ezért javasolják az eszközvásárlást. Tehát amikor nem felmérhető, hogy mit vásárol az ember egy átvilágításon keresztül,
egyértelműen, persze.
Akkor egyértelmű, hogy eszközvásárlás lesz belőle. Ezt általában a jogászok szokták jogi oldalról megállapítani.
Ez az egyik nagyon fontos szempontja annak a döntéshozatali folyamatnak, hogy akkor eszköz vagy részesedés. Egyáltalán, hogy az adott körülmények között mennyire ismerhető meg a célpont maga, tehát mennyire átlátható annak a működése. Nagyon sokszor nem is annyira jogot kell tudni, egyszerűen kell ismerni magát azt az adott iparágat, amiben a célpont működik, tehát hogy ott mik a tipikus kockázatok.
És amikor van egy ilyen telekom típusú pillangó tranzakció, akkor az adó farok csóválja a kutyát, mert ott tényleg, tehát kvázi az adótanácsadók vezényelhetik az egész tranzakciónak a struktúráját, de azt gondolom, hogy tehát nagyon gyakran a pénzügyi tanácsadó leginkább abban játszik szerepet, hogy amennyiben eszközvásárlás, akkor ennyit ér a cég, amennyiben részvényvásárlás, akkor egy más összeget ér a cég. Tehát nem egyforma a cégnek az értéke egyik vagy másik formájban.
És hát ugye magában a vállalatnak az értékelése az nem is annyira tudomány, igazából művészet, és nagyjából az értékelési alapelvekbe kell tisztában megegyezni, és utána kijön abból valamiféle eredmény, és ez semmi esetre sem a jogászoknak a feladata. Ez a pénzügyi tanácsadónak a feladata, vagy valami vállalatértékelőnek, nagyon sokszor nagykönyvvizsgáló cégeknek vannak vállalatértékelési osztályai, de bankok is csinálnak ilyeneket. Mindenképpen egyfajta értékelésre mindenképpen szükség van. És az érték nyilvánvalóan különböző, hogy eszközöket vagy vállalati részesedést vásárolok. A pénzügyi tanácsadónak akkor is nagyon fontos szerepe van, hogyha a tranzakciónak a finanszírozása bonyolult. Egyrészt azért lett bonyolult, mert magának a vételárnak az előteremtése mindenféle. Több különböző pénzügyi forrásból szállnak, saját tőkéből, hitelekből, esetleg valami kockázati tőke alapnak a bevonásából, illetve hogyha magának a céltársaságnak a pénzügyi helyzete az egy olyan bonyolult dolog, tengernyi hitellel, leasinggel, egyéb eszközfinanszírozási kérdésekkel. Tehát ezeket mindenképpen pénzügyi szakemberrel együtt kell végignézni, természetesen a jogászoknak. És hogyha egy olyan típusú adókockázat van a vállalkozásban, akkor bizony tényleg az a helyzet, hogy az adófarok csóválja a kutyát, tehát egyszerűen azoknak az adókockázatoknak a kiküszöböléséről vagy minimalizálásáról van szükség. De például, hogyha a vállalkozás, amit megcéloztunk, akkor ez egy nagyon környezetszennyező iparágban működik, és most nem akarok konkrét példákat hozni, akkor bizony a műszaki szakértők fogják azt mondani, hogy akkor esetleg kockázatos az egész vállalkozás megvenni, hanem szemezgetni kell azokból az eszközökből, amit meg akarunk szerezni, mert nem átlátható annak a vállalkozásnak a kockázat, akár környezetvédelmi kockázat.
Köszönöm szépen, Antal úr.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
A mai vendégem Antal György volt, a Réti Antal ügyvédi irodának a partnere. Még egyszer köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Pénzfolyam. Vállalati pénzügyek és tranzakciók. Németi László műsorát hallották.